Jó napot kívánok, kedves kollégák! A mai témánk a jövedelemeltitkolás okai és következményei, különös tekintettel Magyarországra. Ez egy rendkívül érdekes és nagyon fontos téma. A jövedelemeltitkolás, adóeltitkolás, adócsalás, fekete gazdaság ugyanis korunkban, a fejlett piacgazdaságokban is komoly gondokat okoz. Szeretnék utalni itt a legutóbbi német eseményekre, amikor is egy DVD-n 2,5 millió euróért 1500 bankszámla adatot kínáltak föl a német adóhivatalnak svájci bankszámla adatokkal, ahol egyébként nyilvánvalóan adóeltitkolás történt a német állam kárára. A német állam 200 millió euró bevétel reményében meg is vásárolta ezt a DVD-t az adatokkal, ugyanis a szórópróbaszerű ellenőrzés folyamán még a megvétel előtt kiderült, hogy a felkínált 5 bankszámla mindegyike adócsalást tartalmazott. Természetesen ezután óriási pánik tört ki, mert az 1500 bankszámla adata nem volt ismert, és több ezer német állampolgár önként teljesített adófizetési kötelezettséget. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy jól sikerült adóintézkedésnek preventív, megelőző hatása is van. Mindezután, a kis bevezetőnk után tisztázzuk, mit is értünk jövedelemeltitkolás alatt. Minden az állam számára bevételt biztosító tevékenység, vagyon, illetve ezek bevételeinek eltitkolása, más szóval az állami bevételek megrövidítése a fogalom. Ezek természetesen főleg adó, járulék és vámbevételek lehetnek. Egyesek nem járulnak tehát hozzá a közös kiadásokhoz, de élvezik azokat a hasznokat, amelyek ezekből a bevételekből megvalósulnak. Kérem szépen, ezért minden állampolgárnak fel kell hívni a figyelmét a jövedelemeltitkolás következményeire, csak együtt, összefogással tudunk ez ellen eredményt elérni. És ennek jegyében tartjuk az Óbudai Egyetemen minden karon az üzleti gazdaságtan MSC tárgyában egyik fontos témának a jövedelemeltitkolást, és ennek keretében tartom én most ezt az előadást. A téma ezen kívül rendkívül érdekes, interdisziplináris, ez alatt azt értjük, hogy természetesen több tudományt is érint, így például közgazdasági, költségvetési, üzemgazdasági, sőt, pszichológiai, szociológiai ismereteket is megkíván, mindezek megértése és pláne megoldása. Nagyon érdekes, hogy a jövedelemeltitkolás mindenütt a világon további bűncselekményekhez vezet, vagy azokból vezethető le, gondoljunk itt csak a korábban lezajlott olajszökítési bűncselekményekre, vagy a híres vecsési számlagyára. Csak érdekességképpen említem, hogy Al Capone-t végül is adócsalásért tartóztatták le. Ez azt jelenti, hogy az adótörvények betartása még a maffia számára is melegen ajánlott. És egyben azt is mutatja, hogy az amerikai adóigazgatás milyen erős és milyen nagy a tekintélye. Nézzük meg az eltitkolt, láthatatlan jövedelmek nagyságát. Milyen összegű pénzekről beszélünk itt? A szakértők szerint a jövedelemeltitkolás részaránya az éves GDP-hez viszonyítva a fejlett ipari országokban 5-20% között szokott mozogni. 20-50% közé teszik a fejlődő országokban a jövedelemeltitkolás nagyságát. Ha most abból indulunk ki, hogy a GDP 2009-ben hazánkban 25.094 milliárd forintot tett ki, akkor figyelembe véve a jövedelem centralizációt, ami több mint 50% és rendkívül magas, egy becslést hajthatunk végre, amelyből következtethetünk arra, hogy mekkora pénzekről, mekkora eltitkolt jövedelmekről van szó. Vagyis évente minimum 2600-2700 milliárd forint állami bevétel kiesésről lehet beszélni, hiszen a 26.094 milliárd forint GDP 52%-os jövedelemcentralizációval és 20%-os feltételezett, nemzetközileg is elfogadott becslés alapján 2700 milliárd forint eltitkolást jelent, olyan eltitkolást, amely csak a költségvetésben eredményez 2700 milliárd forintot. Gondoljunk csak bele, évente 2700 milliárd forint tűnik el az állami költségvetésből jövedelemeltitkolás ürügyén. Ugyanezt az adócentralizációval is megejthetjük, és kiderül, hogy természetesen az állami bevételek jelentős részét kitevő adóbevételek között is borzasztóan nagy az eltitkolás aránya. Nézzük meg, hogy azon kívül, hogy ilyen nagy a jövedelemeltitkolás forintális pénzügyi hatása, milyen egyéb következmények vannak. De mielőtt a további következményekre rátérnék, még egyszer hangsúlyoznám, hogy a 2700 milliárd évenkénti állami adó kiesés, állami bevétel kiesés, ha elosztjuk a 10 millió állampolgárral, azt jelenti, hogy minden magyar állampolgártól évente 270 ezer forintot tulajdonítanak el. Természetesen, ha valakinek elveszik a bicikliét és eltűnik a bicikléje, felháborodik. De ha arra gondolunk, hogy mindnyájunktól évente 270 ezer forintot tulajdonítanak el, akkor bizony itt egy olyan dologról van szó, amely mellett nem szabad csak úgy elmenni. Azon kívül tehát, hogy az állami bevételek sérülnek, milyen hatásai, következményei vannak a jövedelemeltitkolásnak, a láthatatlan jövedelmeknek. Hát először is sérül az általános közteherviselés elve. Az állampolgárok becsapottnak érzik magukat, a szomszéd nem fizet adót, márványpalotát épít. Hát akkor én is megpróbálok valami úton, módon pénzhez jutni, én is megpróbálom megrövidíteni az államot, és előbb-utóbb természetesen a törvények be nem tartása azt jelenti, hogy egyéb bűncselekményeket is elkövetnek, vagyis a társadalom kriminalizálódik. Másik további következménye a jövedelemeltitkolásnak, hogy a kiesett adó és járulékbevételeket az államnak természetesen pótolnia kell, hiszen a közkiadásokat finanszírozni kell. Ezért az állam növeli az adókötelezettségeket, és hol tudja növelni? Elsősorban a bérből és fizetésből élők adótételeinek növelésével. Így aztán természetesen egyre szűkebb lakossági rétegek fogják a társadalom közös kiadásait fizetni, hiszen mindenki igyekszik menekülni az adó elől. Magyarországon a foglalkoztatási ráta 50,9%, tehát 3,9 millió ember kerül foglalkoztatásra, de csak 3,1 millió állampolgár fizet személyi jövedelemadót. Tehát már is érezzük, hogy mennyire szűkülnek azok a lakosság rétegek, akik hozzájárulnak mondjuk például a személyi jövedelemadó teljesítésén keresztül a közterhekhez. További gond, hogy a személyi jövedelemadó a nagyszámú minimális béres miatt, itt 1,5 millió minimális bért kereső emberről lehet beszélni Magyarországon, az adójárások következtében a személyi jövedelemadót fizetők, mint egy felének minimális csak az adóterhe, míg másoknak rendkívül magas az adóterhe. További aránytalanság az, hogy 3,4 millió állampolgár biztosítja a társadalom és nyugdíjbiztosítás bevételeit. Ez egyébként 10 millió ember számára kell, hogy fedezze az egészségügyi kiadásokat, és 3 millió nyugdíjas számára biztosítja a nyugdíjakat. Tehát látjuk, hogy milyen aránytalanságok alakulnak ki. További nagyon érdekes jelenség ennek kapcsán az, hogy Magyarországon rendkívül magas az élő munkához kapcsolódó elvonások aránya. Ez egy súlyos további gond. A munkaköltségek 55%-át jelentették az élő munkához való elvonások Magyarországon, és csak Belgiumban volt ennél magasabb ez a ráta. Szerencsére 2009. július 1-től 5 bázispontos csökkentést hajtott végre a kormány, így a társadalombiztosítási járulékfizetésnél enyhülést tapasztalunk a terhek tekintetében. Először csak a minimálbér szintjének kétszereséig történt ez a csökkentés, 2010-től azonban minden bérjövedelem után 5 bázisponttal csökkentek a hozzájárulások. Ez az irány jó, ezt tovább kell fokozni. További következményei a fekete gazdaságnak. Az, hogy a fekete gazdaság résztvevői semmilyen jogorvoslatra nem számíthatnak, hiszen nem kértek számlát, feketén történt a munka. Így nő az önbíráskodás. Egyre nagyobb a vagyon elleni bűnelkövetés, gyarapszik a fekete munka. tapasztaljuk ma már ma azt is, hogy sokszor a fekete munka következtében rabszolgai módszereket is alkalmaznak. Természetesen nem elsősorban Magyarországon, de ott is megjelent már ez. A szerződéses munkaidőt rendszeresen túllépik. A minimálbérre és a szabadságolásra vonatkozó szabályokat, egészségügyi egyéb előírásokat nem tartják be. Hát kérem szépen, ezek a nem kívánatos társadalmi hatásai jövedelem eltitkolásnak, azon kívül, hogy az állami költségvetés bevételeit súlyosan megkárosítják. Nézzük meg, milyen okok vezetnek egy társadalomban oda, hogy a jövedelem eltitkolás ennyire elharapózik, amelyről eddig is beszéltem. Az okok feltárása során először az úgynevezett tradicionális modelleket kell megemlíteni. Ezek a modellek döntési helyzetként kezelik az adócsalást, amit négy dolog, négy tényező befolyásol. Az egyik a felfedezés valószínűsége, a másik a pénzbüntetés és egyéb büntetések mértéke. A harmadik tényező az általános adóterhelés, ez alatt az adótábla magasságát, progresszivitását, az adómentes jövedelmek nagyságát és egyéb tényezőket értjük. És a negyedik tényező, amelyet az adócsalók mérlegelnek, a tényleges jövedelem nagysága. Hát nézzük meg, hogyan alakulnak ezek a tényezők. A felfedezés valószínűsége. Nyilván a felfedezésnek minden bűnelkövetésnél, szabálysértésnél van egy bizonyos visszatartó hatása. De ez erősen korlátozott. Különösen az adótörvények vonatkozásában. Ugyanis nemzetközi vizsgálatok feltárták, hogy az adó ellenőrzés és vizsgálatok számának megkétszerezése csak a jövedelem eltitkolás 15%-os csökkentését eredményezi. Vagyis ha ma megkétszereznék a magyar adóigazgatásban dolgozók számát, és az ellenőrzések minősége is javulna, és az ellenőrzéseket is megdupláznák, akkor is csak a jövedelem eltitkolás 15%-ának feltárása valósulna meg. Vagyis ez az eszköz önmagában nem elegendő. Nem elegendő a Nemzeti Adó és Vámhivatalra rámutatni, hogy tessék a láthatatlan jövedelmeket behajtani. Ezért mondtam az óra elején, hogy szélesebb társadalmi összefogásra van is szükség, mert különben ez a probléma nem kezelhető. A második tényező, amit figyelembe vesznek az adócsalók, az a büntetések, adóbírságok mértéke. Könnyen belátható, hogy ezeknek sincs óriási hatása az adócsalás mérséklésre. Egyrészt, mert a parlament csak mindig megkésve tudja meghozni ezeket a törvényeket, azokat a törvényeket, amelyek alapján ugye eljárásokat lehet folytatni. Másrészt, mint más bűncselekményeknél is, a büntetések és azok tételei a jövedelemeltitkolás esetén sem bírnak különösebb visszatartó erővel. Például említhetjük azt is, hogy a halálbüntetések eltörlése súlyos bűncselekmények esetén is indokolt, mert a halálbüntetés sem rettenti vissza az elkövetőket például a gyilkosságtól, pedig hát ennél súlyosabb büntetés már nem lehet elképzelni. Vagyis a büntetéseknek nincs közvetlen hatása az elkövetésekre. Természetesen nyilván a magasabb büntetések azért hatnak, és Magyarországon az adópótlékot és bírságot az elmúlt időszakban meg is emelték, ezzel is biztosítva az adóalanyok jogkövető magatartását. Nagyon fontos tényező az átlagos adóterhelés. Itt is nemzetközi tapasztalatokat szeretnék említeni, nevezetesen azt, hogy ha az adófizetők átlagosan 1%-os adóterhelés növekedést tapasztalnak, akkor erre a nemzetközi tapasztalatok szerint mintegy 8%-os jövedelemeltitkolási növekménye reagálni. Vagyis nagyon súlyos hatása van az átlagos adóterhelésnek az adóelkerülésre, mennél magasabb az adóterhek, természetesen annál jobban látjuk, hatványozottabban próbálnak kitérni az adófizetési kötelezettség alól. Kérem szépen, nagyon röviden tekintsük át, hogy Magyarországon mondjuk 2005-től hogyan alakult az SZIA adótáblája. Megállapíthatjuk, hogy igen magas adókulcs 38% volt 2005-ben, és már viszonylag alacsony jövedelem esetén is a magasabb adókulcsba történt az adózás, vagyis igen nagy volt, és most is a legutóbbi időkig nagy volt az adó progresszivitása. Kicsit természetesen az adóalapok az elkövetkezendő években bővültek, vagyis a kedvezményesebb 18%-os sáv az egy kicsit bővült, nem olyan jelentős ez, jelentős mértékben hathatott volna az adóeltitkolásra. És megállapíthatjuk, hogy 2010-ben 17,32%-os progresszív adótábla volt érvényben, ráadásul itt még a szuperbruttóval is számolni kellett, vagyis megemelt adóalap alapján kellett ezeket teljesíteni. Természetesen ilyen körülmények között ez ugye önmagában véve hátrányos a jövedelmi eltitkolásra. 2011-ben történt változás, ennek a hatását azonban még nyilvánvalóan nem lehet megállapítani. A szuperbruttó megmaradt, tehát a megemelt adóalap az továbbra is működik, és 16%-os egységes adókulcs került bevezetésre. Összességében azonban azt állapíthatjuk meg, hogy relatív magas, erősen progresszív SZIA volt érvényben 20 évig Magyarországon, ami bizony nem kedvezett a jövedelmi eltitkolásnak. Hát hasonló a helyzet természetesen az általános forgalmi adónál is, hiszen megállapíthatjuk, hogy az általános forgalmi adót illetően Magyarország az utóbbi évben, 2009. július 1-én volt a áfa emelés mértéke, 25% lett Magyarországon. A legmagasabb adókulcsú országok közé tartozik, hiszen itt egy 2008-as adat alapján Finnország, Lengyelország 22%, Portugália, Szlovénia 20%, Magyarország akkor még 20% volt, ma már azonban Magyarországon 25% az áfa. Tehát ezzel is lényegében olyan tényezőhöz jutottunk, amely nagy mértékben elősegíti, hogy Magyarországon a jövedelmi eltitkolás ennyire elharapozott. Kérem szépen, a harmadik nagyon fontos bevételt biztosító adó a társasági adó. Ennek a kulcsa jelen pillanatban 10%, 500 millió forint nyereségig, és e felett 19%, ez egy nagyon versenyképes adókulcs, tehát ez lényegében az adóeltitkolás ellenhat. Ciprus és Írország, amelyek köztudottan alacsony társasági adóval rendelkeznek, 12,5%-kal követik Magyarországot, tehát Magyarország igen kedvező helyzetben van. Van ennek egy kis árnyoldala, az adóalap növelő tételek miatt nagyon magas a társasági adó alapja Magyarországon, és ez azért kicsit az alacsony kulcsokat fékezi, de végül is itt kis előnyt is fel tudunk mutatni. Kérem szépen, a negyedik tényező a jövedelem eltitkolás vizsgálatánál a tényleges jövedelmek nagysága volt, és megállapíthatjuk ebben a kérdésben azt, hogy a minimálbér és átlagbér Magyarországon nagyon alacsony. Ez nyilvánvalóan kiemelkedően fontos tényezője a jövedelem eltitkolásnak. Nézzünk egy táblázatot, ahol különböző országok minimál és átlagbére szerepel, és megállapíthatjuk, hogy Magyarország 2008-ban az országok rangsorában, az itt feltüntetett országok rangsorában igen kedvezőtlen helyen tartózkodott, 258 euró minimálbérrel és 678 havi átlagbérrel. Ha megnézzük az országok átlagát, akkor megállapíthatjuk, hogy az országok átlagánál a minimálbér az körülbelül a magyar átlagbérnek felel meg, tehát Magyarország ezzel nagyon alacsony minimálbérrel és átlagbérrel kedvezőtlen helyzetben van, és ez rányomja a bélyegét a jövedelmi eltitkolásra. Nyilván, akik a megélhetésért is küzdenek, azok mindent el fognak követni annak érdekében, hogy lehetőleg minél nagyobb jövedelemre tegyenek szert, így bekalkulálják akár az adó eltitkolást is, mint jövedelemszerzést. Kérem szépen, néhány további okot is meg kell említenünk. Ilyen további ok, miután a gazdasági tényezőknél nem találtunk olyan okot, ahol jelentősen léphetünk a visszaszorításra, ez itt a pszichológiai, szociológia területén nézelődünk és kutakodunk, megállapíthatjuk azt, hogy további okok a kis szervezetek elterjedése, itt az egyéni vállalkozásokat szeretném kiemelni, Magyarországon köztudottan rendkívül sok egyéni vállalkozó van, ezek gyakorlatilag önbevallás alapján vallják be a jövedelmüket, és itt nyilvánvalóan kicsit nagyobb a lehetőség a jövedelemeltitkolásnak. Nagyon fontos tényező a jövedelemeltitkolásnak a privatizáció. Tudjuk, hogy a Európa Unióhoz legutóbb csatlakozott országokban jelentős privatizáció zajlott le, így Magyarországon is. Ez jelentős mértékben hozzájárult a korrupcióhoz. A privatizáció és a korrupció fontos tényezője a jövedelem eltitkolásnak, így ezekben az országban és hazánkban is jelentősen hozzájárult a jövedelem eltitkolás nagyságához. Nagyon érdekes a dokumentált jövedelmek aránya, az előbb már említettem, hogy vannak kis szervezetek. Ezek a kis szervezetek nem dokumentált jövedelemmel rendelkeznek, tehát saját maguk dokumentálják, így ebből kifolyólag természetesen ez is negatív tényező a jövedelem eltitkolás szempontjából. Nagyon fontos tényező az adójog bonyolultsága. Németországban hallottam ezt a mondást, hogy az adójog az egy olyan szabálygyűjtemény, amely saját kivételeibe fog belefulladni. Vagyis olyan bonyolult rendszerekről beszélünk, ahol az állampolgárok nem is tudnak kiigazodni. Tehát amikor nem tudnak kiigazodni, bonyolult az adórendszer, akkor abban bíznak, hogy majd a hatóságok is nehezen fogják feltárni ezt a tevékenységet, és bátrabban követik el a jövedelem eltitkolást, az adócsalást. Ez is egy fontos tényező. Nagyon fontos a következő, hogy közzé teszik-e az adólistákat. Tudnak-e az állampolgárok arról, hogy kik a legjobb adófizetők, és tisztelik-e ezeket az állampolgárokat? És büszkék-e az állampolgárok arra, hogy ők milyen nagy adóterhet viselnek? Ez ugye rendkívül módon javítja a morált, amely nyilván egy fontos tényezője a jövedelem eltitkolásnak. Nagyon érdekes a kollektív szellem megkopása korunkban, az individualizmus elterjedése, ez is hozzásegít ahhoz, hogy az emberek jövedelemeltitkolást végezzenek. Nagyon jelentős a tradíciók és kulturális értékek hatása. Magyarország az évszázadok során nagyon nehéz történelemmel bír, nagyon sokszor elnyomás volt Magyarországon. Nyilvánvalóan egy adóeltitkolás az elnyomó törökökkel, vagy az elnyomó osztrák csapatokkal és állammal szemben egy dicséretes tett volt. És valahogy, mintha megmaradt volna ez a kurázsi az emberekben, az adóeltitkolás némi túlzással talán, mintha nemzeti sporttá kezdte volna magát az utóbbi időbe kinőni, és ezzel természetesen a bérből és fizetésből élők számára nagyon nagy hátrányokat jelent, hiszen azoknak az adóterhei egyre inkább csak növekednek. A szervezett bűnözés egyre inkább fontos szerepet játszik a jövedelemeltitkolásban. Láttuk az óra elején, hogy Al Capone-t is végül is jövedelemeltitkolás miatt tudták elítélni, csempészetért, drogért, gyilkolásért, szervezett egyéb köztörvényes bűncselekményekért nem tudták elítélni. De jövedelemeltitkolásért, adócsalásért, igen, tehát ez egy nagyon tanulságos történet. Nagyon jelentős tényezője a jövedelemeltitkolásnak a munkanélküliség és a szegénység. Ahol nagy a munkanélküliség, nagy a szegénység, ott természetesen a fekete munkának óriási jelentősége. És ott nyilvánvalóan elharapkozik a jövedelemeltitkolás. De érdekes, hogy a megélhetés csak az egyik ok, és nem is a legfontosabb kiváltó ok, hiszen a gazdagok is csalnak adót. Érdekes módon tudnék neveket felsorolni a történelemből, az elmúlt időszakokból is. Neves német tenisztárok családja esett áldozatul az adóhatóság működésének, pedig ők bizonyára nem a mindennapi betevő falatért próbáltak maguknak így módon pénzt szerezni. Kérem szépen, a jövedelem eltitkolás elleni harc mindenütt az okok feltárásával kezdődik, majd az okok ellehetetlenítésével folytatódik. Minden más csak felszíni kezelés. Vagyis a jövedelem eltitkolás ellen társadalmi összefogással tudunk fellépni, mégpedig úgy, hogy az azt kiváltó okokat ellehetetlenítjük. Ellehetetlenítjük a szegénységet, ellehetetlenítjük a további tényezőket, amelyeket felsoroltam, és ez önmagába véve az okok megszüntetése, a jövedelemeltitkolás felszámolásához fog vezetni. Persze ambícióink legyenek, de illúzióink nem. Egyik napról a másikra ezen a területen nagyon nehéz előrelépni, de természetesen társadalmi összefogással ezt meg kell kezdeni, illetve folytatni kell. Természetesen a jövedelemeltitkolás felszámolásában nagyon fontos szerepet kap az erkölcsi nevelés is. Remélem, ma is sikerült valamit tennünk ebbe az irányba. Köszönöm a figyelmet!